Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és először a gyermekeket hívnám ide előre. A fiatal felnőttek is jöhetnek. Figyeljetek a kérdésre nagyon, mert becsapós. Ki az, aki közületek szeret ajándékot adni? Na, nagyon jó szívek vagytok. Azt mondjátok el nekem, hogy mit szoktatok adni és kinek?
Én is a barátomnak.
Barátodnak? Igen. Mit adsz nekik?
Virágokat, játékokat.
Virágokat, játékokat. Igen. Te is mondani akartad, vagy csak vizirogat? Más? Igen?
Én az iskolában a tanárnémiemnek és asztalterítőket. Amiket én várok ki papírból.
Az nagyon szép. Akkor második kérdés, hogy ki az, aki ajándékot szeret kapni? Hát, kapni. Ah, figyeljek, hogy te nem szeretnek ember. Ma szólok. mi az, amit ő szeretnétek kapni, amit ő azt mondja, de jó lenne, hogyha... Nagyon-nagyon alacsony a kívánságisak. Egy kicsit. Nincs semmi. Jó, akkor lépjünk tovább ezen a gondok között. Ki az, aki szeretne az Úr Jézustól ajándékokat? Már. És mit szeretnétek az Úr Jézustól ajándékokat? Na?
Legót.
Igen? Megváltozzon a szíved, igen. És hogy szeretnél a mennybe kerülni, igen. Szóval milyen ajándékot ad még nekünk az Úr Jézus? Azt, hogy tudunk tanulni, azt kitől kapjuk, ki segít bennünket abban, hogy fokosak vagyunk. A szülők is, és? És hogy Jóisten, Úr Jézusnak is van ebben szeretve. Aztán, hogy boldogok vagyunk, és sok öröm van az életünkben. Az is lehet, hogy az Úr Jézustól van. Azt, hogy szüleink vannak, akik szeretnek, meg hogy van aranyos testvérünk. Elég sok. Tessék? Neked nem az. De az Úr Jézus meg tudja változtatni, ugye? Tehát ez sok minden.
Biztos nem.
Jó, már figyelsz a prédikációra, akkor rájössz, hogy lehet. Tehát az Úr Jézus sok mindent ad nekünk, ugye? Ami nem csak anyagi dolog, hanem ami szívünkben sok mindent, örömet ad nekünk, szülőket ad nekünk, testvéret ad nekünk, szép virágokat, amit ugye a teremtett világban találhatunk. És akkor a következő kérdésem, hogy de mit szeretnétek az Úr Jézusnak adni? Ez az utolsó kérdés igéne. Mi az, amit az Úr Jézusnak adnátok?
Hogy figyelünk a tanításra.
Figyelünk a tanításra?
Sokat. A Bibliából sokat hallgatunk róla.
Sokat hallgatunk a Bibliából, igen. De én nem tudjátok, hogy én nem tudok olvasni. Aztán mit tudunk még az Úr Jézusnak? Afrikában elég régen, most már szerintem lassan 80-100 éve is történt ez az eset, volt egy ilyen összejövetel. És hát ugye ott, abban az időben pénz még nem igen volt, és az Isten tiszteletnek a végén adományokat gyűjtöttek. És ez az adománygyűjtés úgy történt, hogy kivitt oda, volt, aki egy kis banánt hozott, volt, aki valami más gyümölcsöt, és az Istentisztelet végén ilyen két ember ilyen fölös kosarakkal mentek végig, és mindenki beletette, amit adományként hozott, mert ugye nem volt pénz. És volt ott egy kisfiú.
Ismerem.
Igen? Jó. Azért elmondom a többieknek, jó? És a prédikáció arról szólt, hogy mit adunk mi az Úr Jézusnak. És az volt a végkövetkeztetése az ige hirdetőnek, hogy az a jó, hogyha mi a teljes énünket, mindenünket odaadjuk, mi magunkat is átadjuk neki. És ez a késő ezen gondolkodott, hogy ez hogy is van, amikor odaértek haza a kosárral, akkor mit tegyen, hát belegyúlt a kosárba.
Ekkora kosárba, hogy belebújt.
Igen.
Saját magát adta.
Így van, odaadta saját magát Jézusnak, ebben ez a tanulság, úgyhogy már nem is kell mondanom. De mondom, felnőtteknek egy kis érték, hogy a tanulság az, hogy a saját magunkat kell adni Jézus Krisztusnak. Így ez a kisfiú,
Akkor mi is mászunk be a kosárba.
Nem.
Mert,
majd ez délben meg...
Most,
majd
jöttek egy
kicsit.
Ez
délben megbeszéljük, hogy ezt hogyan működik, jó? Külön, hogy ketten legyünk és megbeszéljük ebéd közben. Tehát, ha mi Jézusnak ajánljuk magunkat, akkor ő mindenünket vár és elfogadja, és ez a kisfiú olyannyira komolyan gondolt, hogy később ő egy evangelizátor lett, és az volt az életben, hogy Istenről beszél másoknak. Jó, köszönöm szépen. Már tanulságot tudtátok, de megerősítettük. Kedves testvérek, a mai délelőtt Josafát életéről fogunk a Bibliából igét tanulmányozni. A második, tehát a Krónika második könyvét nyissátok, és annak is a 20. fejezetét. Tehát a Krónika második könyve, 20. fejezet. Mit tudunk Josafátról? Olyan túl sok predikációt veszem, nem nagyon hallottunk róla. Az Jósiás, tehát nem Jósiásról, Josafátról beszélünk, ne keverjétek össze. Josafát volt az, aki a csatába úgy ment, hogy egy énekkart szervezett. Emlékeztek el? Énekkart szervezett, jött az ellenség, és ő nem fegyverrel, hanem az énekkart szervezett, és úgy ment ki az ellenség elé, és legyőzte. Ugye ez egy nagyon nagy hit kell. Ha valaki királyként támadó ellenség elé úgy megy, hogy egy énekarra felfegyverkezve. De szeretném a mai délőttön ennek a körülményét, előzményét megnézni, mert ugye ha csak ennyit hallunk, hogy van egy király, aki amikor jön az ellenség, egy kóros szervez, és azzal megy, és énekelnek, és Isten segített nekik, és győztek, akkor ez egy szép történet. De mi is volt előtte? Hogy is került Josafát ebben a helyzetben, és hogy is hozta meg ezt a döntését, ezt a határozatát. A 20. fejezetnél vagyunk, és az első 3 verset olvasom. És lőn ezek után eljövének a Móbáb fiai és Ammon fiai, és velük mások is az ammoniták közül Josafát ellen, hogy hadakozzanak. Eljövének pedig a hírmondók, és megmondák Josafátnak, mondván: a tenger túlsó részéről nagy sokaság jön ellened Szíriából, és már Hasésön Támárban vannak, ez az engedi. Megfélemlék azért Josafát. Az a kérdés. Miért, mitől félemlett meg Josafát? Miért félt Josafát? Elindult 3 hadsereg, meghozták a hírmondók, hogy jönnek ellened, és azt írja a Biblia, hogy megfélemlett. Miért? Miért félhetett? Ezt most csak úgy magatoktól mit gondoltak? Sokan voltak, ugye? Nagy volt az ellenség. Nézzük meg Josafátnak az életét, és akkor végén látni fogjuk, hogy pontosan mi volt az oka az ő félelmének, és mivel most itt 3 fejezetet kell végig tanulmányoznunk, engedjétek meg, hogy csak egy-egy igét idézzek, és néhány elemet, gondolatot, amit felolvasok, kicsit nagyobb tempóba fogunk haladni, hogy a végére érjünk. 17. fejezet. Ez kezdődik Josafát uralkodásáról. Az első versben azt olvasom, és így a Szentírás: uralkodik ő helyette az ő fia Josafát, és megerősíti magát Izrael ellen. Ugye Izrael akkor már ketté szakadt országról van szó, ugye Izrael pogány volt, Akháb volt a királya, és ugye védekezett. A 3. vers. És az Úr Josafáttal volt, mivel az ő atyának, Dávidnak előbbi utain jára, és nem kére segítséget a bálványoktól. Tudjuk, hogy Josafát, amikor elkezdett uralkodni, akkor lerombolta a bálványokat, és hogy Istenhez fordult. Aztán az 5. vers, nek az utolsó része: és az egész Júda ad a Josafátnak ajándékot, és gazdagsága és dicsősége ilyen nagy, igen nagy volt. Tehát van egy fiatal ember, aki király lesz, aki Istenhez hűséges, aki a bálványáldozat eltörli azt, ami a bálványáldozattal járt, gazdag volt, sikeres volt, szerették őket. Aztán, ha megnézzük a következő verseket, majd elolvassátok, az is le van írva, hogy Josafát elküldte az országnak a vezetőit, hercegeit, hogy elmenjenek szerte az országba, és tanítsák az embereket. Így vitték magukkal az Úrnak a könyvét, az Úrnak a törvénykönyvét, és Istennek a szavára tanították az embereket. Egy egész országra kiterjedő tanító mozgalmat szervezett, és ezt az országnak a vezetőire bízta ennek a kivitelezését. Aztán a 10. versben azt olvastuk, hogy Josafát ilyen így uralkodott, ezért az Úr igen megrendelte a Földnek minden országait, melyek Júda körül valának annyira, hogy nem merjenek Josafát ellen hadakozni. Hoppá! Tehát az Úr megrettentette, meg félelmet helyezett az ország körülövő országoknak a szívébe, és nem mertek Josafát ellen hadakozni. Itt már egy kicsit másról olvasunk. Josafátról azt is leírja a Szentírás, hogy megerősítette a városokat, és itt le van írva szám szerint, ha majd összeadjátok, hogy 1.160.000 harcosa volt. Az USA-nak sincs ma ennyi, talán Kínának. Ez egy hatalmas szám volt, tehát megerősített városai voltak, katonái voltak, és a 12. vers, ez így, ezt írja róla, hogy Josafát mindig nagyobb és hatalmasabb lőn, és épít a Júdában kastélyokat és tárházokat. Tehát van Josafát, aki nagyon sikeres volt, aki az Úr megáldott, még a szomszéd országoknak a potenciális ellenségeknek is a vezetőit megrettentette, és ugye nem mertek Josafát ellen támadni. Idáig jutott. 18. fejezetben olvashatunk a következőkről. Ugye az első vers Josafátnak nagy gazdasága és dicsősége volt, és ott a következő, ő sokorságot szerzett Akhábbal. Ki volt Akháb felesége?
Jézus.
Tehát Josafát úgy gondolta, hogy az jó neki, hogyha a fiát Jézabel és Akháb lányával hozza házassági kapcsolatba. Azt a lájtestvérnő, csak így gyorsan olvasom az idézeteket. Josafát beleegyezett abba, hogy fia Jórán feleségül vegye Atáliát, Akháb és Jézabel lányát. E házassággal olyan szövetség jött léte Júda és Izrael országa között, amilyet Isten nem akart. Itt volt az első lépés. Megáldotta az Úr, nagy serege volt, erős volt, nem merték megtámadni, de tett egy lépést. Aztán a fejezet további részében olvashatunk arról, hogy ugye nyilván a sógorság, a rokonság miatt ugye elment, meglátogatta Akhábot, egy nagy vendégséget szerzett Akháb, és amikor már ugye a mulatságnak a végén voltak, akkor Akháb ugye bedobta a kérését, hogy légy szíves, gyere el velem, és háborozzunk együtt Szíria ellen. És Josafát abban az állapotában, hogy volt, így mondja a vártestvérnő, hogy egy gyenge pillanatában elhamarkodotta, megígérte, hogy Izrael királyával tart. A harmadik versnek a második felében olvashatunk arról, felelnéki mondta, úgy én, mint te, úgy az én népem, mint a te néped, együtt lesz a harcban. Josafát javára legyen mondva, hogy érezte, hogy ez egy rossz döntés volt. De úgy gondolta, hogy ha egyszer már a becsület szavát adta, akkor azt nem mondhatja vissza, nem vonhatja vissza. Hogy nem tud visszakozni. Na mi van ilyenkor? Van egy dolog, amire elhamarkodottan igent mondasz, becsület szavadat adott, hogy igen, megyek és megteszem, és aztán rájössz, hogy az mégsem lenne jó. Mit kell ilyenkor tennünk? Ezen gondolkozott. Tehát volt egy rossz döntés, és ő nem akarta ezt visszavonni, de a lelkiismerete nem hagyta nyugodni, és ezért azt mondta Akhábnak, hogy hát jó lenne, ha megkérdeznénk erről azért Istent. Van-e itt ebben az országban proféta? És Akháb azt mondta, hogy igen, van itt, és ott összehívta Bálnak a profétáit. És ott több százan voltak, és Bál profétái mind arról szóltak, hogy igen, menjetek el, az Úr veletek lesz, és győzni fogtok. De Josafátnak a lelke még mindig nem volt nyugodt, és azt kérdezte, hogy van-e itt az igaz Istennek profétája a te országodban, hiszen ő nem azt tanulta, vagy nem úgy nőtt fel, vagy nem úgy élt, hogy a Baál profétáitól kérjen tanítást, vagy tanácsot. És mondta Akáb, hogy igen, itt van Mikás, de ez az ember sosem jövendőr rólam. Jót nem szeretem, mindig csak olyat mond, ami nekem rossz. Azt mondta Jósafát, nem baj, csak hagyj jöjjön. Elküldenek egy küldöttet Mikáshoz, és emlékeztek, hogy mit mondott a küldött. Hogy minden proféta jót jövendőlt, most az egyszer tedd meg te is, hogy jót fogsz jövendőlni. És Mikás oda megy, és megteszi. És azt mondja, hogy igen, menjetek el a harcba, és győzni fogtok. Mi volt erre Akhábnak a válasza? Azt mondja, hogy ne hazudj. A hívő ember tud hazudni? Majd meglátszik rajta, hogy hazudik. Hát Mikás olyan volt, hogy amikor hazudott, akkor azt mindenki látta, hogy most nem igazott van. Igen, azután Mikás elmondta az úrnak az üzenetét, amit az úr kérentett neki, és akkor úgy fordult Akháb Jósafáthoz, hogy na látod, ez az ember mindig csak rosszat mond rólam, és utána olvashatjuk a Szentírásban, hogy börtönben vetette, hogy amíg ő békességben meg nem jön, addig maradjon börtönben. A Pátriárkák és Proféták című könyvben, a Proféták és Királyok című könyvben, így a vájtestőnő, a profétai kirentés nyomán a királyoknak be kellett volna látniuk, hogy a menny nem helyesli tervüket, de egyikük sem volt hajlandó elfogadni a figyelmeztetést. Jósafát pedig becsület szavát adta, hogy népével együtt Akhábbal tart a harcban, ilyen ígéret után nem akarta visszavonni, visszatartani a seregét. Ez történt. Amikor elindultak a csatába, akkor Akháb nagyon rafinált volt. Azt mondta, hogy én megváltoztattam a ruhádat, te meg gyere a királyi ruhádban. És amikor a csata elkezdődött, akkor sírja a király, azt mondta a katonáinak, hogy senkivel sem törődjetek, csak Izrael királyát öljétek meg, és ő ellen törjetek. És ezért, amikor a katonák a csatába értek, akkor mivel Akháb áruhába volt, úgy gondolták, hogy Jósafát Akháb, és mindenki őt akarta elpusztítani, Jósafátot. De Jósafát azt írja a Szentírás, hogy az Úrhoz kiáltott, és az Úr megsegítette neki, és kiáltott az emberekhez is, és rájöttek, hogy nem ő az, akit az utasítás szól, viszont Akhábot egy véletlen nyíl eltalálta, és meghalt. Hogyha ilyen sikeres volt Jósafát, akkor mégiscsak egy jó hadvezér volt. De nézzük meg a 19. fejezetet, hogy akkor miért is félt. 19. fejezet első két verse. Megtérve pedig Jósafát a Júda király az ő házához Jeruzsálembe békével. És elejében méne Jéhu próféta a Hanáni fia, és mondta Jósafát királynak. Avagy az istentelennek kellett és segítségül lended, és az Úrnak gyűlölőit szeretned? Ezért nagy az Úrnak haragja ellened. Gondoljátok el, hogyha eléd áll egy proféta, és ezt mondja neked. Miért félt Jósafát? Visszatérve az első kérdésre. Azt mondta neki a proféta, hogy amiért ellene voltál annak, amit az Úr akar, amiért az Úrnak a gyűlölőjével kötöttél szövetséget az istentelenekkel, ezért nagy az Úrnak haragja ellened. Félt Jósafát háborúzni? Nem félt. Félt attól a három nemzettől. Azért félt, mert tudta, hogy az Úrnak haragja van rajta. Istent elhagyta, mert Jósafát Isten kinyilatkoztatott szándéka ellentett. Ott volt a próféta, Jósafát tudta, hogy az Istennek az igaz prófétája. A próféta elmondta, hogy mit üzen az Úr, és Jósafát ennek ellenére belement ebbe a csatába, és ennek ellenére ezt tette. Találkoztunk mi már olyannal, aki a Isten tanácsa ellen tett valamit az életében? Egyszer belenézünk a tükörbe, lehet, hogy találkozunk valakivel, nem? Néha van ilyen. Néha előfordul mindnyájunkkal. De ez nem egy biztonságos helyzet. Tehát, ha mi Isten nyilvánvaló akarata ellen teszünk, Az egy félelmetes helyzet, nem? Amikor attól félek, hogy jaj, mi is ez az Isten haragja, vagy mi van. De a legrosszabb az, hogy mi is az az Isten haragja, majd arról mindjárt beszél. A legrosszabb dolog az, amikor Isten hagyja, hogy a saját fejem után menjek, és azt csinálja, amit én jónak látok, amit én gondolok, vagy amit én úgy érzek, hogy ez a helyes. A proféták és királyok könyvből azt írja a testem, hogy Jósafát bátor és hős lelkű ember volt. Láttuk a Szentírásban, évekig erősítette a városait, jó fel volt készülve, jött az ellenség, és nem azért félt, hanem tudta azt, hogy ha hiába van hatalmas hadseregem, hiába vannak megerősített városaim, hogyha Isten nincs velem, akkor lehet, hogy ez hiába van. Az már egy teljesen más dolog, és ezért félt, mert Isten haragja volt rajta. Mi is ez az Isten haragja? Ugye sokszor arra gondolunk, hogy Isten haragja az, amikor ami csapás ér bennünket. Ugye a köznyelven, a közmondásokban annyi ilyen van, hogy Isten hogy veri az embert, meg mi minden történik. De hogy mi is Isten haragja, a Szentírás szerint a Rómabeliekhez írott levél első fejezetében találjuk meg. Talán itt van legjobban leírva, definiálva az, hogy mi Istennek a haragja. Tehát a Rómabeliekhez írt levél első fejezet 17. versét olvassuk először. Tehát Rómabeliekhez írt levél első fejezet 17. verse. Mert az Istennek igazsága jelentették ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember hitből él. Ugye ez az első rész. De ha, és jön a 18. vers, nyilván van az Istennek haragja a mennyből az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Hát a 17. vers beszél arról, hogy mi az igaz embernek a jellemzője, hogy ő hitben él. És Isten haragja, írja a 18. vers, azok ellen van, akik tudják az igazságot, de az igazságot hamissal feltartóztatják. És ha elolvassátok majd ott, hogy most már sok a házi feladat, a Róma beliekhez írt levél első fejezetét is, akkor a fejezet további része is Isten haragjáról beszél. Ugye mi gondolunk Isten haragjáról az özönvízre, gondolunk Sodomára és Gomára, ami ott történt. Ugye nagyon sokszor Istent az emberek úgy egy ilyen haragos valakinek képzelik el, aki bünteti az embereket is. Biztos, hogy Sodoma, Gomora és az özönvíz és Istennek a haragját jelképezi. De van más is. A 21. versben azt olvassuk ezekről az emberekről, hogy bár az Isten megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Mit is írott az ige? Isten megismerték, de nem mint Isten dicsőítették, hanem okoskodásukban elkezdtek valami máson gondolkodni, és az ő balgatag szívük megsötétedett, vagyis elvesztették azt a világosságot, amit Istennél megtalálhatunk, amit Isten adott. Azért, mert Isten ellen fordultak. Ezek az emberek ismerik Istent, de nem úgy viszonyulnak hozzá, mint aki. Hátat fordítanak neki, elkezdenek a saját fejük után menni, és Isten haragja jön rájuk. És mi is ez? Mi is lesz akkor, hogyha ez történik? 24. vers. Annak okáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék. 26. vers. Annak okáért adta őket az Isten a tisztátalan indulatokra, mert az ő asszony népeik is elvasztották a természet folyását természetellenesre. És tulajdonképpen itt a fejezetnek a többi része azokról a bűnökről beszél, amikor ha valaki Istent elhagyja, és a saját gondolataik után megy, a saját kívánságaik után megy, akkor ez éri. 28. vers. És miképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. És itt még a fejezetben tovább olvassuk, akkor fel vannak sorolva, hogy mi minden bűnök vannak akkor. Miért? Azért, mert Isten megengedi a választást. Azért, mert Isten szabad akaratot adott. Azért, mert mindenki eldöntheti, hogy Isten szavát követi, vagy elfordul tőle, és követi azt, amit... Hát azt tudjátok, hogy ez olyan nincs, hogy semleges terület a nagy küzdelemben. Vagy Istennel vagyunk, vagy valaki mással, és amit az a más valaki sugal, és ezt mi el tudjuk dönteni. Ha Istennek hátat fordítunk, akkor valaki másnak a hatalma alá kerülünk. És Isten ezt megengedő, nem kényszerít arra, hogy vele járjunk. És ebben a fejezetben minden bűn le van írva, ami megtörténhet emberrel, amikor valaki elfordul Istentől és megy a saját kívánságai után. Ellen White-nak van egy idézete, a magyarul még nincs meg ez a könyv, Faith and Works. Amikor Isten hagyja, hogy az ember a saját feje után menjen, ez a legsötétebb óra lesz az életében. Tehát amikor Isten elhagy, amikor a Szentlélek visszavonul az életedből, az életemből, amikor Istennek hátat fordítok, és amikor Isten hagyja, hogy a saját fejem után menjek, és azt csináljam, és azt kövessem, amit gondolok, akkor az a legsötétebb időszak lesz az én életemben. Ha Isten elhagyna bennünket, mi történne velünk? Csak gondoljunk bele. Ha elveszítenénk azt a sok-sok áldást, amit kapunk, hogyha elveszítenénk azokat a tanácsokat, amiket Isten küld, ha mindig mindenütt magunkban kellene megállni, akkor milyen zűrzavaros lenne az életünk. Találunk erre példát eleget, nem? Amikor valaki Istennek hátat fordít, akkor az életünk legsötétebb órája. Amikor Isten lelke visszavonul, mert mi nemet mondunk, akkor mindenre képesek vagyunk. Az ördög nagyon sok mindenre rá tud venni, mert nincs az, aki megvédjen bennünket. Jézsiás könyve azt írja, hogy mindjárt, mint juhok, eltévejettünk és kikérző útjára tért. Ezért fontos az, hogy ne a saját utunkat járjunk, mert akkor rossz irányba megyünk. Ha van egy kicsin gyermek, és azt mondod, hogy gyermekem, azt csinálsz, amit akarsz, mi lesz a végeredménye? Hogyha nincs a szülői tanács, nincs a szülői fegyelem, nem csak fegyelem, hanem a törődés, odafigyelés, amikor a szülő nem irányítja a gyermeknek a fejlődését, és azt, hogy mibe vág bele, és mibe nem, mit próbál ki, és mit nem, akkor nagyon rossz irányba megyünk, hogyha nincs lelki útmutatás a gyermekeink számára. De a felnőtteknek is van szükségük útmutatásra. Azt írja a példabeszédek könyve, hogy van olyan út az életünkben, ami helyesnek látszik, és a vége pedig halál. És ki tud ezen az úton bennünket visszafordítani, vagy megállítani? Az én egyem, az én ötletem, az én gondolataim szerint ez az út, ez helyes. És akkor a végén kiderül, hogy hova jutottam. Ugye azt mondja a Biblia, hogy a vége halál. És akkor térjünk vissza ezek után Josafát kérdésére. Isten haragja. Isten megutálta Josafátot? Bántani akarta? Ki akarta zárni a mennyből? Ez volt a szándéka? Ki akarta józanítani? Isten azt akarta, hogy Josafát gondolja át a dolgokat, hogy újra dönthessen. És megengedte, hogy három nemzet támadjon rá, hogy felmérje azt, hogy mit is tett, és mi is az, ami vár rá, hogyha ezen az úton megy tovább. Emlékezzünk a 17. fejezet 10. verséről, azt olvastuk, hogy féltek a környező nemzetek, és nem merték Josafátot megtámadni. És most ott vagyunk, hogy három nemzet támad egyszerre. Vajon miért engedte ezt Isten meg a haragjában? Haragos volt? Vagy azért, hogy adott Josafátnak egy lehetőséget, hogy visszaszerezze az ő hitét. Visszaszerezze az ő bizalmát. És ez nem Istennek a haragja, hanem Josafátnak a lehetősége. És Josafát ezt megértette. Josafát abban a pillanatban megértette, hogy miről is van szó. Ha nekem mondta volna a próféta, hogy Isten haragja rajtad van, és jönnek az ellenségeid, és akkor most ellened vannak, és megtámadnak, mit csináltunk volna? Elkeseredtünk volna minimum, nem? Milyen nagy bajba kerülünk? Hogy elvesztem. Hogy jaj, Isten meg fog büntetni, akkor kivet majd elvesztem Isten országát. És elkezdtünk volna valami ilyen dolgokon gondolkodni. De Josafát, amikor ez a három nemzet elkezdett készülődni a háborúra, akkor Josafát megértett valamit. Hogy ez azért van, hogy az ő feltétlen bizalmát újra az Úrba helyezhesse. Hogy adott neki az Úr egy lehetőséget, hogy ezt helyrehozza. Rossz dolgok mindig jönnek a mi életünkben is. De ezek mindig lehetőségek arra, hogy újra és újra visszatérjünk a Jóistenhez, visszatérjünk a hitnek az útjára, hogy újra és újra megtanuljunk hinni Istenben és bízni benne. Hogy újra és újra belássuk azt, hogy magunktól, ahova indultunk, ahova megyünk, ahova haladunk, ahova jutunk, az nem feltétlen Istennek az akarata, sőt, rossz fele visz. Hogyan látta be ezt Josafát, és mit tett? Ugye a Krónika második könyvének a 20. fejezeténél kezdtük, és folytassuk is ott. Josafát, amikor ezt meghallotta, akkor imádkozni kezdett. A 6. verset olvasom. És mondta: Ó Uram, mi atyáink Istene! Nem te vagy egyedül Isten a mennyben, aki uralkodol a pogányoknak minden országain? A te kezedben van az erő és hatalom, és senki sincsen, aki ellened megállhatna. Miről is szól Josafát imája? Az első részben azt mondja, hogy nem te vagy egyedül Isten a mennyben. Josafát elképzelte magát Istennek. Istent elképzelte magának Isten, bocsánat. Mi szoktunk gondolkodni Istenről, hogy milyen is lehet. Nyilván az Isten nem láttuk. De az ő hatalmáról, az ő nagyságáról, az ő erejéről. Van-e Isten képünk? Tudjuk-e, vagy tudunk-e róla mondani dolgokat, hogy milyen is ő? A második, amit itt ebben a versben olvastunk, azt mondja, hogy aki uralkodó a pogányok országai. Ez igaz, hogy Isten uralkodik még a pogányok országain is? Még a leggonoszabb birodalomnak, vagy országnak is az uralkodója, vagy bármi, amit az ország tesz, van egy pont, ahol Isten meg tudja állítani azt. Erről a Bibliában sok helyen olvashatunk, és tudjuk. És Josafát tudta, hogy azok, akik őre támadnak, azok az országokat is, Istennek van hatalma. Aztán azt mondta a versnek a harmadik részében, hogy a te kezedben van az erő és hatalom, és senki sincs, aki ellened megállhatna. Azt mondja Josafát, Uram, a te kezedben van az erő és hatalom. És ha te ellened nem tud senki, egyetlen egy nemzet tud megállni te ellened. És így folytatja a 7. versben, ó mi Istenünk! Te, Uram, te vagy a mi Istenünk. Nem te űzted ki a földnek lakóit, a te néped az Izrael előtt, és nem te adál-e azt Ábrahámnak, a te barátod magvának mindenörökké. És a 9. versben olvashatjuk azt a utolsó mondatát, hallgass meg, és szabadíts meg minket. Miről és mit is tesz itt Josafát? Vagyis Istent egyre nagyobbá, hatalmasabbá teszi. Elkezdi sorolni azt, hogy milyen is Isten. Elkezdi felnagyítani Istennek az erejét, Istennek a hatalmát, Istennek a bölcsességét. A 12. versben így folytatja az ige, ó mi Istenünk, Nem ítéled én meg őket, mert nincsen mi bennünk erője nagy sokasággal szemben, amely ellenünk jön. Mit mond itt Josafát? Uram, bennünk nincs erő, de te benned van. Uram, te hatalmas vagy, te uralkodod az országokon, te uralkodod a népeken. Ha minket megtámadnak, akkor elkezdünk sopánkodni, nem? Jaj, már megint mi lesz velünk, hogy fogjuk megcsinálni? És amikor elkezded a problémákat felnagyítani, akkor Isten egyre kisebb lesz. Az ő hatalma, az ő ereje, az ő szabadító, amiben meg tudsz szabadítani. De ha elkezdem Istent felnagyítani, akkor a probléma lesz egyre kisebb, nem? Ha tudom, hogy az Úr olyan hatalmas, hogy az országoknak parancsol, tudom, hogy benne van az erő, tudom azt, hogy ő seregeket tud legyőzni, és visszaemlékezem arra, hogy mi mindent tett az én életemben, és ha erről gondolkodom, és ez van a fejemben, akkor Isten hatalmas lesz, egyre nagyobb lesz, és a probléma egyre kisebb. De amikor elkezdem a nehézségeket, a problémákat, hogy miért nem sikerülhet ez, most miért így van, miért úgy van, akkor az történik, hogy Isten lesz egyre kisebb, és a probléma egyre nagyobb. Józsefát Isten nagyította fel, és minél nagyobbá tette Isten az ő szemében, minél több dologról emlékezett meg, amit Istennek köszönhetett, az egyre kisebb lett. Hogyha most végig gondolod az életedet, vagy gondoljuk végig az életünket, van-e benne olyan probléma, amit Isten ne tudna megoldani? Még a legnehezebb dolgokat is, nem? Van olyan probléma, és ha mi Istenhez fordulunk, akkor biztosak lehetünk benne, hogyha őt kérjük, akkor ő meg tudja oldani. Ha átadjuk neki, az mint a gyerekeknek beszéltünk, hogy ha átadjuk a mi életünket, a mi gondolatainkat, a döntést, és Istenre bízzük, akkor minden problémánk megoldódik. Ugye a probléma van, az bőven emlékeztek Jobb könyvének a 14. füzetében, hogy aki asszonytól születik, az rövid életű és háborúságokkal bővelkedő. Tehát problémánk az van, nagyon sok van, és lesz is. De ha a problémákat felnagyítjuk, ha azon gondolkodunk, akkor a problémát összeszorzódik, és az a végén már akkora lesz, hogy csak meg se tudunk, nem is látjuk a kimenetet. Aztán jön a mások okolása, hogy miattad van, jön a kritizálás, panaszkodás, aztán meg a szomorkodás, levertség, hogy hát ilyen a mi életünk. Ez a mi sorsunk, hát most mit csináljunk? Biztos elhagyott az Isten, mi van, mi lesz velünk? Tehát ha a problémákon gondolkodunk, akkor Isten egyre kisebb lesz. Ha Istenen gondolkodunk, egyre nagyobb lesz az Úr, és egyre kisebb a probléma. Van egy Mark Waldman nevű professzor, kutató, az interneten, aki szokott böngészni, érdemes megnézni, igaz, hogy csak angolul vannak fel anyagai, ő ateista ember, és az agykutatással foglalkozik, és agyhullámokat vizsgál. És azt kísérleteztem, hogy olyan vizsgálata volt, hogyha a tesztalanynak a jó dolgokat kezdtek el mondani, akkor agyhullámok hogyan reagáltak, vagy ha a tesztalanynak rosszat kezdtek el mondani, akkor mi volt a reakció? És ugyan ő ateista, de a kísérletek során rájött arra, hogy a Istenről mondott jó dolgok, azok, amik a legpozitívabb hatást érték el az embereknek a fejében. Még egyszer mondom, a angolul tudóknak, How God Changed Your Brain, ez a könyvének a címe, tele van vele az internet, hogy hol lehet megkapni, megvásárolni, ez jön kérek először. Tehát, hogy Isten hogyan tudja megváltoztatni az agyadat, gondolataid. Tehát ő nem hitt Istenben, de tudta, hogy ez a legjobb elgondolás, és amikor mérte ezeket a méréseket végezte, akkor a következőkről jött rá. Hogyha 20 másodpercig rossz dolgokkal foglalkozik az agyunk, akkor azonnal károsodik az agy. A jó gondolatok viszont akkor érnek el pozitív eredmény, hogyha 45, 50, 60 percig gondolkodunk jó dolgokon. Példa, házaspárok, nem házaspárok. Mennyi ideig tart összeveszni? Mennyi ideig tart kibékülni? Tehát ő azt mérte meg, hogy 20 másodperc után károsodik az agya rossz gondolatok után, és körülbelül 45-60 perc kell ahhoz, hogy a jó gondolatok kezdjenek el pozitív hatást kiváltani az agyba. Emlékeztek, amikor összevesztettek 20 másodperc alatt, és az ember gyomra görcsbe szorul, és aztán minden jött, ami nem akartunk, és aztán a rossz gondolatok csak úgy sokszorozódnak, meg igen, akkor a másik, meg miért, meg hogy, és milyen nehéz jó gondolatokkal ezt helyre tenni. Tehát ő ezt megmérte. Most gondolkodjunk el azon, hogy miért mondja azt Ellen White, ugye a Jézus életéről ez a gondolat, hogy jól tennénk, ha minden nap egy órát töltenénk azzal, hogy Jézus életéről elmélkednénk. Főleg a Jézus életének a legvégső szakaszához, és meg is mondja, hogy ha rájönnénk arra, hogy jobban bízunk az üdvözítőnkben, és szeretetünk elmélyül, és Isten lelke mélyebben hat át bennünket. Miért nem azt mondja, hogy 30 perc, vagy 3 óra? Ma megmérték. Ő valahonnan máshonnan tudta. Én erre mindig azt a példát szoktam felhozni, hogy amikor Jákob tudta, hogy el fog válni tőle. És azt mondta, hogy a pettyegetett meg a csíkos. Emlékeztek? Én aztán tanultam később genetikából, hogy a sima héjú borsó és a ráncos héjú borsó, ha azt keresztezik, 3-1 arányban öröklődnek a tulajdonságok. És ezt Jákob nem volt egy genetikus, de Isten azt mondta neki, hogy így csinált. És akkor így csinálta, és ilyen akkora hatalmas nyája lett, mert Isten ismerte a genetikát már akkor is. És Isten azt üzente Ellen White-tal, hogy egy órát. Amikor Jézus a Getsemáné kertjében elmegy a tanítványokhoz, mit mond nekik? Nem tudtatok? Egy órát vigyázni. Hogy ez az az idő, ez ennyi idő kell. Aztán olvashatunk arról, hogy Jézus, ugye Jézus életében olvashatunk arról, hogy a tanítványok kimerülten ugye leroskadtak, Jézus odajött, hogy egy csendes órát töltsön el a vízparton. Tehát a Bibliában is láthatjuk ezt, hogy ennyi idő kell ahhoz, hogy regenerálódjanak a mi gondolataink, és a rosszról, az jó fele menjünk, a fáradtságtól felfrissüljünk. Mit is tett Josafát? Elkezdte Istenről a jó dolgokat összegyűjteni. Istennek a nagyságáról gondolkodni, Istenről azt felidézni, amiben megsegítette őt, amiben erőt adott, a jó dolgokat, a pozitív dolgokat töltötte fel az agyát. Most hogy vagyunk mi ezzel? Kinek van naponta egy órája erről gondolkodni? Rohanunk, dolgozunk, rengeteg dolog történik, de tudjátok, hogyha hallgatjátok a hírcsatornákat, vagy olvassátok, mennyi pozitív hírt olvastok? És mennyi negatívot? És a 20 másodperc, az hányszor 20 másodperc szokott lenni, amikor ezekkel a dolgokkal foglalkozunk? Ami a világban van, terrorizmus, ja, Törökország, Oroszország, Észak-Korea, meg a migráns kérdés. Milyenek az emberek? Ha találkoztok emberekkel a környezetben, bizonytalanak, és már a nem is tudom, és mitől is félnek. Tehát felnagyítódik ez a rossz dolog. Tehát ha ezeket olvassuk, hallgatjuk, ha 20 másodpercig ezen gondolkodunk, akkor károsítja az agyunkat. Ezért az az úr tanácsa, hogy kapcsold ki a tévédet.
De rádió is.
Ne hallgassd a rádiót. Ne azon gondolkozz a problémákon, hanem tölts egy órát Jézus Krisztussal. Szemléld az ő nagyságát, hatalmát, szeretetét, bölcsességét. Hasonlítsd össze Istennek az erejét a problémákkal, amik körülvesznek. Hasonlítsd össze azt, hogy Isten milyen véget szán a világnak, ahhoz képest, amit a politikusok mondanak. Hasonlítsd össze, hogy Isten milyen erkölcsi elveket az ahhoz képest, amit ma már sok országban törvénybe is iktattak annak az ellenkezőjét. Hasonlítsd össze, hogy Isten a házasságban milyen örömöket ad ahhoz képest, amit az emberek mondanak, és lehetne sorolni a dolgokat. Ha még nyitva van a második fejezet, a 20. fejezet a második kronikákban, a 20. versben azt mondja Józsefát, bízzatok az Úrban, a ti Istenetekben, és megerősítettek. Bízzatok az ő profétáiban, és szerencsések lesztek. Nekünk sincs más megoldásunk. Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és erősek lesztek. És bízzatok az ő profétáiban, és szerencsések lesztek. Szóval Josafát imádkozott. Ezeket végig gondolta. Ez volt a végkövetkeztetés. Josafát felállt az imájából, és azt mondta, én átadom az Úrnak ezt a háborút, ezt a harcot. És nem egy hadsereget szervezett, hanem egy kórust. Egy olyan kórust, aki Isten dicsőítő énekekkel indult el az ellenség felé. Josafát tudta, hogy nem, nincs szüksége a harca. A 15. versnek az utolsó részében úgy olvassuk, ne féljetek, ne rettegjetek a nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem Isten. Mekkora hite lett újra Josafátnak? 17. versben újra mondja, nem kell néktek harconotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak a szabadítását. Ez a Josafátnak ez a példája arra is jó, hogy lehet látni, hogy milyen gyorsan fel lehet építeni, meg lehet erősíteni hitünket Krisztusban, hitünket Istenben. Milyen gyorsan. Elég, hogyha letérdelünk és elkezdjük az Úrnak a nagyságát szemlélni. Elkezdjük Jézus Krisztusnak a szeretetét, nagyságát szemlélni. És amikor ez megvan, a problémáink azonnal eltűnnek. És Josafát újra hitt Istenben. Lehet, hogyha én lettem volna, azt mondom, hogy emberek, az Úr biztos megsegít. De azért vigyük el a páncét meg a kardot, biztos, ami biztos. Josafát azt mondta, nem. Oda menjünk, dicséretet énekelünk, mert Isten meg fog szabadítani, és ő fog harcolni értünk. Szóval a legközelebb, ha valami rossz dolog ér, ha bűnt követsz el, ha valami rossz dolog történik a családodban, életedben, amit körülveszel, akkor ne a rosszon kezd el gondolkodni, hanem térdelj le és dicsőítsd Istent. Mert akkor ő fog erőt adni. Nagyítsd fel őt, tedd őt nagyjá, lásd az ő hatalmát, az ő bölcsességét, és ha itt teszünk, akkor az ő kegyelme által minden körülmények között mindig meg leszünk mentve. És adja az Úr, hogy ilyen legyen a mi életünk mostantól. Őt nézzük, őt dicsőítsük, bízzuk rá a mi életünket. Hagyjuk otthon a páncét meg a kardot, hanem dicsőítő éneket énekeljünk neki. Mert az Úr helyettünk is tud harcolni, és helyettünk fog harcolni, és meg fogja oldani a gondokat úgy, ahogy mi nem is gondoljuk. Szóval mától van egy fegyver a kezünkben. A rossz gondolatok ellen, a bajok ellen. Isten nagysága, ennek felismerése, és ez ebben való töretlen hit. És adja az Úr, hogy ez így is legyen a életünkben. Amen.